Folytatjuk napindító című műsorunkat. Nagyböjt harmadik vasárnapján, március 8-án a mikrofonnál a két műsorvezető.
Rubovszkiné Bodó Mária.
És Lukovics Milán. Március 8-a, amellett, hogy Zoltánnak a napja, Isten éltesse a Zoltánokat, nekünk is van Boros Zoli nevű munkatársunk, mégiscsak nemzetközi nőnap. Nem annyira érdekes ennek a napnak a története. Teszem, a Rákosi korszakban vált általánossá az erről való megemlékezés Magyarországon, de hát mégis, hogy itt kettőnk közül van egy női műsorvezető is, gondoltam, hogy kihasználom az alkalmat, hogy valahogy arra figyeltem föl, hogy ha valahol, persze nem valóságosan, csak úgy hipotetikusan, vagy a gyanúja fölvetődik valami fajta hátrányos megkülönböztetésnek férfi és nő között, arra általában ilyen érzékenyen szoktál reagálni, úgyhogy hát kérdezzem meg, hogy tapasztaltál-e akár diákkorodban később hátrányos megkülönböztetést nőként, vagy az egész élet egy hátrányos megkülönböztetés, és a nőnap az csak azt jelenti, hogy a többi 364 nap az férfi nap. Hogy éled ezt át?
Ebben némileg valóban van egy kis igazság, hogy én valahogy egy ilyen bújtatott feminista vagyok, nem a mozgalom tekintetében, hanem valóban észre szoktam venni, hogyha a hölgyeket valamilyen ilyen hátrányos megkülönböztetés éri. Alapvetően szerintem egyébként érdekes az is, mert én ezt nem tudtam, hogy a nőnapnak volt egy konkrét New York-i textilipari munkásnőknek a küzdelme a béregyenlőségért, tehát hogy valóban valamilyen megkülönböztetés elleni küzdelem volt az első március 8-i megmozdulás, és tehát én nem élek meg nagyon-nagyon sok negatív megkülönböztetést. A nőnappal kapcsolatban ez egy szerintem nagyon kedves gesztus, főleg amikor egy osztályban a fiúk összefognak és nőnapra visznek minden lánynak egy virágot vagy valami kis csokit. Ugye van az a furcsa ilyen ambivalens érzése az embereknek a nőnappal kapcsolatban, hogy igaziból ez egy ilyen kommunista időszakban is ünnepelt dolog volt, és akkor kifejezetten az volt a jó ember, aki ezt utálta, vagy nem volt hajlandó vele foglalkozni. De még az én édesapám is egy időben aztán úgy gondolta, hogy azért mindig egy csokit, a titkos csokikból kibontott egyet nőnapon, és akkor mindenki egy kocka vagy két kocka is jutott talán, mert ugye sokan voltunk testvérek, és akkor mindenki kaphatott valami finomat, szóval, hogy még nálunk is felütötte a fejét ilyen módon a nőnapra való megemlékezés. Szóval szerintem ez csak egy ilyen nagyon kedves gesztus, nem azt emeli ki, hogy a többi nap az mint férfi nap, de ha úgy van, akkor az alán fel kell lázadni.
Azért ez a női lét, erre úgy emlékszem vissza, hogy egyetemista koromban ugye voltak angolóráink, és hát a nyelvórák azok módot adtak ugye mindenféle élethez közeli témáról való beszélgetésre, hát nyilván a többi óránk az szakmai óra volt, és hát volt egy nagyon talpra esett ügyes tanárnőnk, és valahogy szóba került ez, nem is tudom, hogy ő hozta szóba, mint hát, hogy most akkor társalogjunk valamiről angolul, vagy az ő családi élete került szóba, és akkor itt a jelenlévő hallgatók egyike másika hozta szóba ezt a témát, hogy férfinak lenni jobb vagy nőnek. És az volt az érdekes dolog, hogy ebben a teljesen vegyes vagy koedukált egyetemi csoportban hát voltak lányok, és hogy a lányok nem kis része, hát talán több mint a fele azt mondta, hogy jobb férfinak lenni. És hogy ez a nagyon-nagyon szimpatikus tanárnő azt mondta, hogy hát lányok, hát hol van az eszetek? Hát nekem, amikor megszületett az első gyerekem, hát úgy éreztem magam, mint a világ királynője. Hát mi az, hogy jobb férfinak lenni? Hát sokkal jobb nőnek lenni. Minek lenni jobb szerinted? Nőnek vagy férfinak?
Hát most pláne a példa alapján nem mondanám azt, eszembe se jutott soha, hogy jó lenne férfinak lenni inkább, de hát az azért biztos számít, hogy nőnek milyen közegben lenni jó, ahol megbecsülik azt, ami egy nőnek a létéhez hozzátartozik. Ha megbecsülik azt, hogy az a valaki szült, és együtt örülnek vele, vagy pedig, ha nem is szül valaki, akkor is valahogy hölgyként tisztelik, szeretik, és ugye megbecsülik azt, amiben mondjuk egy nő tud nagyon nagyszerű lenni, akkor biztos, hogy az a legjobb dolog a világon.
Ugye aztán persze vannak ilyen komoly szállóigék, vagy bölcsmondások, hogy a férfi sorsa a nő, vagy minden sikeres férfi mögött ott áll egy talpra esett nő. Hogy gondolod ezt, akkor ez vajon ilyen bújtatott, vagy burkoltan feminista megjegyzések, vagy sértő, hogy hát férfit tolja előtérbe? Na, hát hogy érintenek ezek az ilyen nagy bölcsességek?
Ez szerintem nagyon humoros és jópofa megjegyzések, de például, hogyha az ember nagyon olyan szakaszban van, hogy nagyon próbálja megvalósítani egy nő saját magát, akkor nem baj, ha például egy ilyet ilyenen elgondolkodik, hogy ő neki kéne lenni esetleg a hátterének, a férje sikerének. Szóval, hogy azért ebben van olyan is szerintem, amit nem biztos, hogy egy nő akkor sikeres, hogyha ténylegesen minden kinyomtatott újság van ott a neve, vagy hogy annyit szerepel valahol, vagy annyira nagyon megbecsülik. Valószínűleg egy nő máshogy is tud sikeres lenni. Az valószínűbb, hogy egy férfinak az nehéz, hogyha a felesége irgalmatlanul sikeres a közéletben, vagy a munkájában, vagy sokszorosát keresi meg annak. És az klassz, hogyha egy nő ebben a háttérben tud maradni szerintem. Vagy talán lehet, hogy ez talán könnyebb is úgy az élet.
Hát biztos, hogy teljes igazságról vagy esélyegyenlőségről nem lehet beszélni, hiszen a nők nagyon sok mindenben sokkal többre képesek, mint a férfiak. Fájdalomtűrő képességetek az sokkal-sokkal nagyobb. A multitask üzemmód, sok mindenre figyelni egyszerre. Hát egy férfi általában egy dologra tud ilyen koncentrálni jó esetben. A férfi az nagyon sokszor egyszeri nagy erőkifejtésre érez sokszor késztetést, és akkor utána ünnepeljenek bennünket. Ugyanakkor meg hát amióta ember az ember letelepedés előtt a nomád életmódban, hát a nők gyűjtötték az élelmet, készítették azt a hajlékot, ahol laktak, gondoskodtak a ruháról, ellátták az időseket, táplálták a gyerekeket, várták haza a férjüket, és kommunikációs készségetek, kézügyességetek is ugye nagyon sokszor sokkal jobb, hát általános iskolás, ugye alsó tagozat kislányokat mindig ott dicsérték, hogy milyen szépen néz ki a füzetük, vagy milyen aranyosan körjátékoznak, és hát akkor mi fiúk ugye mindig háttérbe voltunk, hogy hátrányos helyzetben, mert hát füzetünk az ocsmány volt, szamárfüles, írás az szörnyű, és akkor hát hozzájött a állandó szüneti perpatvar, verekedés. Idővel talán ezek a különbségek háttérbe szorulnak. Na, ha már itt tartunk, akkor mit gondolsz a koedukációról? Hogy az jó, nem jó, kinek jó, kinek hátrány, kinek előny?
Biztos vagyok benne, hogy van olyan korosztály, akinek tök fölösleges az, hogy koedukáltan mondjuk tanulnak, vagy egy közösség, hogy koedukáltan létezzenek, mert teljesen más ütemben fejlődnek a fiúk, és sokkal jobb lenne nekik az, hogyha bizonyos időszakát az életüknek tényleg olyan fiúsan, klasszul, sportosan és egyéb módon töltenék. A lányok ugyanígy, ettől függetlenül biztos, hogy nagyon hatnak egymásra a hétköznapok során, de azt sejtem, hogy a kamaszkornak egy jelentős részét sokkal inkább lányokkal, fiúkkal töltve tudnak tartalmasan fejlődni.
Nőnapról is bizonyára lehetne még sokat beszélni, de hát örülök, hogy legalább akkor ebben a formában megemlékeztünk erről a március 8-ai napról is. Hát Isten éltesse minden kedves hölgy hallgatónkat, és adjon nekik sok örömet a női mi voltukban.
Hát színesítésként esetleg valamilyen zenét.
Hát akkor folytassuk.
Folytatólagosan hallgatunk.
Carlo Gesualdo madrigáljaival, úgyhogy egy újabbat hallgassunk meg ebből. Quante! Oh, yeah.
Romhányi József emlékezete után komolyabb tudományok felé evezve. Van-e valamilyen olyan fizikus, vagy matematikus, vagy komolyabb tudós, akire te szívesen emlékezel vissza a mai napon, akár születése, vagy halálának évfordulója kapcsán?
Ugye ezen a napon halt meg 2017-ben Olá György, Széchenyi nagydíjas és Nobel-díjas magyar származású, hát igazából is Amerikában alkotott vegyész. Aztán Bruckner Győző 1980-ban szintén ezen a napon halt meg. A kémiához van köze, tehát aki vegyész hallgató volt, vagy kémikus, kémia szakos hallgató volt, az valószínűleg évtizedeken keresztül, igazából nem tudom, hogy ma megvan-e még, de hogy a hatkötetes Bruckner féle szerves kémia tankönyv, az hát biztos, hogy sokaknak okozott álmatlan éjszakákat, hogy ezt a rengeteg vegyületet ottan valahogy próbálják hát rendszerezni, vagy elsajátítani. De igazából hát a fizikához Johannes Diderik van der Waals neve kötődik, ki egy Nobel-díjas holland fizikus volt, 1903-ban ezen a napon, 1923-ban ezen a napon halt meg, és ugye a gázok viselkedése nagyon fontos fejezetét nyitotta meg a fizikának, az úgynevezett hőtant, termodinamikát. A gázokról nagyon egyszerű feltételezéseket tettünk, méghozzá azt, hogy a gázok olyan részecskékből állnak, amelyeknek egymáshoz semmi köze nincsen, kivéve az, hogy ütköznek egymással. Tehát, hogy itt vagyunk mondjuk egy teremben, szobában, bárhol, és akkor hát itt levegőt szívunk ugye magunkba, tehát, hogy valami van itten, amit nem látunk, és hogy ez a gáz, ez részecskékből áll, és hogy ezek között, a részecskék között semmilyen más kapcsolat vagy kölcsönhatás nincsen, mint az, hogy úgynevezett tökéletesen rugalmas ütközések történnek közöttük. És akkor ebből a feltételezésből kerekedik ki az ideális gázok leírása, csak hát, hogy a valóságos anyag, a valóságos gázok, azok főleg bizonyos körülmények között hát nem ideális gáz módjára viselkednek. Tehát például, hogyha mondjuk nagyon megnöveljük valaminek a nyomását, vagy nagyon erőteljesen lehűtjük ezt a gázt, és lassabban fognak mozogni a részecskék, akkor egyre távolabb kerül attól, amit úgy nevezzünk, hogy az ideális gáz viselkedése, és akkor helyette a reális gázok, a valóságos gázok viselkedésével kell foglalkozni, és ez a van der Waals, ez tulajdonképpen ezt tette. Középiskolában valaki emlékszik olyanra, hogy az ideális gázoknak az állapot egyenlete, vagy törvényei, tanultunk ilyet, hogy Boyle-Mariot törvény, vagy Gay-Lussac törvény, vagy ideális gáz állapot egyenlete. Ezek az ideális gázok. Az a feltételezésünk, hogy a részecskék között semmilyen egyéb kölcsönhatás nincsen. Tehát aztán kiderül, hogy van, mert például vannak olyan molekulák, például egy levegőben lévő vízmolekula, párolgás van, tehát hogy a levegőben mindig van vízgőz. Egy ilyen vízmolekula úgy viselkedik, hogy az egyik oldala, az egyik fele az egy kicsit pozitív töltésű, a másik fele meg egy kicsit negatív töltésű. Tehát, hogy már is nem elektromosan semleges kifelé, és éppen ezért, hogyha ezek a molekulák úgy találkoznak, hogy az egyiknek ez a pozitív fele kerül közel a másiknak a negatív oldalához, akkor ott egy kis vonzás lép föl. Ha két ilyen molekulának a pozitív fele fordul egymás felé, vagy a negatív fele mind a kettőnek, akkor ott egy kis taszítás lép föl. Tehát, hogy nem teljesen közömbösek ezek a részecskék egymással, valamiképpen megérzik egymásnak a jelenlétét, másiknak a közelségét, és nem egyszerűen csak ütközés történik közöttük. Ennek nyomán alakul ki hát a reális gázoknak a vizsgálata, és akkor a valóságos gázok állapot egyenletét, ami egy kicsit már másfajta viselkedést vetít elénk, van der Waalsnak a nevéről nevezték el, van der Waals állapot egyenletnek. Ez az ő munkásságának hát tulajdonképpen így a címszavakban való összefoglalása. A gázoknak a vizsgálata azért nagyon-nagyon érdekes, még attól függetlenül is, hogy most ideális gázokról beszélünk-e. Ugye például, ugye mindenki megfigyeli, egy gyerek is megteszi azt a megfigyelést, hogy például egy gáz az nagyon nagy mértékben összenyomható. Tehát, hogyha felfújtunk egy lufit, akkor utána azt lehet nyomorgatni, kész kicsire össze lehet nyomni. Ennek következtében ugye megnövekszik a nyomása, és akkor egyszer csak az a lufi kidurran. És ugye ilyen játékokat egy folyadékkal nem lehet csinálni. Egy folyadék összenyomhatatlan. Ezek szerint a gáz az nem tölti ki hézaktalanul azt a teret, amit elfoglal. ha nem nagyon nagy mértékben össze lehet nyomni. Egészen odáig össze lehet préselni a gázt, hogy ugye elkezd cseppfolyósodni. Cseppfolyósodni is azért cseppfolyósodik a gáz, mert a részecskék között van ilyen, úgy mondjuk, hogy másodlagos kölcsönhatások. Tehát az elsődleges azok a kémiai kötések. De vannak olyan erők, amelyek sokkal gyengébbek, mint a kémiai kötések, de hogyha a gázt nagyon nagy mértékben összenyomjuk, vagy lehűtjük, akkor már nem össze-vissza fognak repkedni a részecskék, hanem egymáshoz tapadnak, és egymáson gördülnek el, ugye ez a folyadék. Tehát, hogy cseppfolyósodik egy gáz. Ha ideális gázok lennének a fizikában, vagy a világban, akkor azok sosem cseppfolyósodnának. Az érdekes tehát az például, hogy akkor ezek után, hát hogy van egy gáznak nyomása? Ugye honnan ered a gáznak a nyomása? A folyadéknak a nyomása az a súlyából ered. De hát a gáz, ami nem tölti ki a teret hézaktalanul, amit nagyon nagy mértékben össze lehet nyomni, mégis hogyan fejt ki nyomást? Hát az ütközések révén. Úgyhogy ezek a részecskék elég nagy sebességgel mozognak, és tulajdonképpen úgy képzelhetjük el a gáznak a nyomását, mint hogyha ismerjük azt a sporteszközt, hogy box zsák. Felfüggesztünk egy box zsákot, és akkor hát ha valaki egyet üt a box zsákra, akkor az egy kicsit kilendül. De hogyha mondjuk egy fiatal ottan erősködni akar, akkor folyamatosan üti ezt a box zsákot nagyon sűrűn, tehát megsorozza, és ebben az esetben ez a box zsák tulajdonképpen egy kicsit így kilendülve marad, ugye a függőlegeshez képest. Mert folyamatosan záporoznak rá az ütések. Valahogy így képzelhetjük el a gáznak a nyomását, hogy ezek a részecskék, amik itt repkednek körülöttünk, ezek folyamatosan ütik a mi dobhártyánkat, edénynek vagy teremnek a falát, és ebből ered a nyomása. Az is nagyon érdekes, ugye, hogyha ráülünk egy székre, hát akkor a testsúlyunkkal azt a széket mi lefelé nyomjuk. De hogy a gáznak a nyomása az minden irányban érvényesül, fölfele is. Egyébként a folyadéké is. A gáznak a viselkedése nagyon-nagyon érdekes, és akkor hát ugye a következő, amin elgondolkoztak a fizikusok is, vagy hát egyébként hát mi is néha töprengünk ezen, hogy hőmérséklete is van egy gáznak. És a hőmérséklete az abból ered, hogy ezek a részecskék milyen sebességgel mozognak. Ha egy gázt fölmelegítünk, akkor az azt jelenti, hogy ezek a benne lévő részecskék, ezek nagyobb sebességgel fognak össze-vissza mozogni és ütközni egymással. Tehát innen ered a fizikának ez a fontos fejezete, hogy hőtan, és már a 18. században ugye elkezdődött ugye az ideális gázok elméletének a kifejlődése, de hát a fizikában ugye nagyon sokszor a realitás, a konkrét valóság az egy kicsit eltér az elmélettől, mert valóságban megjelennek olyan tényezők, amiket mondjuk akkor, amikor a legegyszerűbb elméleteket felállítjuk, akkor még azt mondjuk, hogy inkább hanyagoljuk el ezeket az apró hatásokat, mert elég, hogyha a főbb összefüggésekre rájövünk, de hát aztán valahogy, ahogy fejlődött a fizika is, úgy hát a figyelem az ráirányult a valóságos viselkedésére az anyagnak, többek között a gázoknak, és hát a 19. század végén, 20. század elején, ugye ez a van der Waals, a reális gázok viselkedésének a leírásában hát eléggé úttörő munkát végzett. Március 8-án nem csak nemzetközi nőnap van, hanem más fontos események is történtek, illetve fontos személyek születtek vagy haltak meg. 1942-ben a szlovák katolikus püspökök pásztorlevélben tiltakoznak a zsidók üldözése ellen. Aztán később a II. Világháború után ugye divattá vált elmarasztalni a katolikus egyházat, hogy mit tett, vagy mit nem tett, mit mulasztott el a zsidóknak a védelmével kapcsolatban. Úgyhogy fontos azért ezt látnunk, hogy már 1942-ben, például Szlovákiában fölléptek a katolikus püspökök a zsidóüldözés ellen. 1945-ben brit-amerikai légitámadásban semmisült meg a Hegyeshalmi rendező pályaudvar és a vasúti fűtőházak. Hát sajnos ugye a háború végén a szövetséges haderők módszeresen bombázták a magyar vasúti infrastruktúrát, és sok más városban történtek hasonló támadások, ami aztán néha célt is tévesztett, és hát akkor a lakóépületek és az emberélet veszett oda. 1464-ben ezen a napon halt meg Podjebrád Katalin, Mátyás magyar király első felesége. Ugye róla annyit érdemes tudni, hogy hát sajnos mindössze 15 éves volt, amikor meghalt. Méghozzá az első gyermekének a születését követően gyermekágyi lázban. Az érdekes az, hogy az édesanyja is ugyanígy gyermekágyi lázban halt meg nagyon-nagyon fiatalon. Hát ugye a halála természetesen váratlan volt. Nagy öröm volt a fiú utódnak a születése, de ez a kisgyermek is meghalt. És ugye Mátyásnak tudjuk, hogy nagy gondja volt, hogy legyen fia, akire a koronát, a trónt hagyja, és aztán hát több mint 10 évig ugye ő egyedül élt Podjebrád Katalinnak a halála után, és újra megnősült aztán később, de abból a házasságból sem született fia Mátyás királynak. Ugye ez a Podjebrád Katalin a későbbi cseh királynak, a Podjebrád Györgynek a lánya volt, aki egyébként fogságban tartotta Mátyást, és a szabadulása egyik feltétele volt az, hogy akkor elveszi a lányát, és akkor ilyen módon, hát akkoriban ugye ezek jelentették, ezek a házasságok a diplomáciai kapcsolatot nemzetek és országok között, úgyhogy hát ilyen változatos sorsa volt, ugye Mátyásnak is fiatalon, meg hát a felesége így került Magyarországra, és hát sajnos nagyon fiatalon meghalt. Hector Berlioz, francia zeneszerző is ezen a napon született, őtőle is már talán játszottunk zenéket a Napindító című műsorban, de minden esetre most Carlo Gesualdóra emlékezünk ebben a műsorban. Ezen a napon halt meg 1917-ben Ferdinand von Zeppelin, róla elnevezett léghajónak a tervezője, ami a repülés korai szakaszában azért fontos volt, hiszen polgári repülésnek is ugye az első eszköze volt, tehát lehetett jegyet venni, és bizonyos városok között akkor hát léghajóval utazni. Aztán később nagyon súlyos balesetek miatt a német léghajó programot leállították. Mindenképpen emlékezzünk meg az 1957-ben ezen a napon vértanú halált halt felvidéki magyar politikusról, gróf Eszterházy Jánosról, aki 1957, tehát már a csehszlovák rendszerben került börtönbe és gyilkolták meg. Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük kedves hallgatóink figyelmét, áldott nagyböjtöt, azon belül is nagyon szép vasárnapot kívánunk. Elköszön a két műsorvezető.
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán. No.